Tisztelt elnök úr, rektor úr, polgármester úr, főtitkár úr, főtitkárhelyettes asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Különösen nagy öröm számomra, hogy a geográfia, a tér, a térbeli folyamatok tudományaként, mely egyik kezével fogja a természettudományok, másik kezével a társadalomtudományok kezét, ilyen szempontból mutassam be annak a régiónak, az itt élő népességnek a változó nyelvi, etnikai arculatát, elsősorban a 20. századra vonatkozólag, melynek székhelye Miskolc, az a város, mely örömmel ad otthont ennek a ünnepségnek. A műsorban a 20. századi nyelvi, etnikai folyamatok bemutatását vállaltam, illetve vállaltam kutatótársaink képviseletében, akik a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete, illetve a Miskolci Egyetem Földrajzintézete képviselőjében, több éves, évtizedes kutatási eredményeket értek el e téren, melyben megkíséreltük felvázolni, figyelemmel követni azokat a területi folyamatokat, amelyek a jelenleg észak-magyarországi régióként értelmezett területen, Borsoda-Bújzemplén megye, Heves megye és Nógrád megye jelenlegi területén lezajlottak. Ez az a régió, ahol a történeti Felső-Magyarország, a Felföld, Vác, Gyöngyös, Eger, Miskolc, Tokaj-hegyalja vonalában találkozik a Nagy Magyar Alfölddel. Ez az a régió, alapvetően magyar jellegű régió, amelyiknek magyar lakossága, mondhatjuk azt, hogy önmagával határos, mind a szlovákiai oldalon szomszédságban, mind a magyarországi szomszédságában, magyar többségű tájakkal, területekkel találkozik. De nem volt minden történelmi időszakban ennyire homogén magyar jellegű ez a táj, ennek a tájnak a népessége. Éppen ezért javaslom, hogy néhány percet szánjunk egy történeti visszatekintésre arra, hogy a középkor végétől a 20. századig miként alakult települési szinten, települési pontossággal ez az arculat, ez a kép, nyelvi, etnikai összetétel, hiszen így jobban megértjük a jelenlegi etnikai folyamatokat. Javaslom, tisztelt hölgyeim és uraim, kísérjenek el erre az időutazásra, ahol geográfusként, akik a térbeli folyamatokat, területi folyamatokat szeretnék bemutatni, elsősorban térinformatika, a térképek, a kartográfia segítségével, kísérjenek el erre a rövid kis utazásra. Visszamegyünk olyan mélyen, amilyen mélyen csak lehet az idő bugyraiban, olyan időszakokra, amikor még nem volt népszámlálás. Ugye emlékszünk rá, nem olyan régen töltöttük ki a világhálón, vagy pedig személyesen a kérdezőbiztosok segítségével a népszámlálási kérdőívet, ahol a utolsó oldalon, legalábbis a Magyar Statisztikai Hivatal 1880 óta tesz fel ilyen kérdéseket nekünk, hogy mi az ön anyanyelve. 1941 óta megkérdezik, hogy mi az ön nemzetisége. Legutóbb 2001-ben már olyan kérdéseket is feltettek, hogy barátaival, családtagjaival, milyen nyelven kommunikál, milyen kisebbségi, kulturális közeghöz vonzódik, milyen hagyományokat ápol. A legutóbbi eredmények még ismeretlenek, hiszen még ezen a héten is lehet pótlagos válaszokat adni az ilyen jellegű kérdésekre, melyek a népszámlálási kérdőívek utolsó oldalán találhatók. Olyan mélyen megyünk vissza az időszak a történelem folyamán, amikor még nem voltak népszámlálások. Nem volt érdekes az, hogy ön milyen nemzetiségű, milyen nyelvű. De már egyre inkább fontosabb volt, hogy milyen felekezetű, vallású adóösszeírásokban az adófizetők családnevének a nyelvészeti elemzése, földrajzi, topográfiai névelemzés az, ami esetleg támpontot nyújthat, hogy milyen lehetett akkor egy adott területen a népesség etnikai, vallási összetétele. Ezt ígértem, hogy ez egy geográfus előadás lesz, ahol alapvetően a térbeli folyamatok lesznek érdekesek számunkra. Nézzük meg akkor ezt a mozgóképes, térképes előadást. 1495 Mátyás király halála után Erdős Zsigmond király kincstartóval kapcsolatos eljárások során volt egy nagy országos összeírás az adófizetők számáról, amely időszakra vonatkozólag már többé-kevésbé megbízható képet lehet vázolni arról, hogy a korabeli hazánk a Kárpát-medence területén és annak egy kis szeletkéje területén, amelyet most jelenleg észak-magyarországi régiónak nevezünk, melynek a körvonalait láthatjuk, letakarva azokat a részeket, amelyek nem tartoznak ehhez a régióhoz. Emiatt elnézést kérek azoktól, akik furcsálják, hogy 1495-ben ilyen kontúrjú Észak-Magyarországról beszélünk, nem pedig a lengyel Csemorva határig terjedő hajdani történelmi Magyarországról, de a térképek jobb összehasonlíthatósága érdekében úgy éreztem, hogy egyszerűbb, hogyha mindig ugyanazon kontúrjú régióról beszélünk, és ennek alapján figyeljük meg a nyelvi etnikai régió változását a három megyénk területén. Ez a térkép azt mutatja, azt látjuk rajta, hogy ez egy homogén, magyar lakta régió, szinte majdnem minden település esetében, közel 700 település esetében lakosság túlnyomó része magyar hangzású nevet viselhetett, magyar jellegű népesség lakta a régiót. Egy-két nem magyar színfoltot látunk azért a térképen, a Hernád völgyében, a tatárjárás után betelepített királynői falvakba, Vizsoly, Tornos-Németi, Hidas-Németi, a ma Szlovákiához tartozó Miglész-Németi területén és Göncön a lakosság nagy része már magyar volt, de még Gönc környékén, a hajdani Károli Gáspárunk bibliafordító működési helyszínén akkor még feltételezhető, hogy német ajkú népesség volt, még a 1530-as években is német ajkú tiszteletes, illetve lakosság volt ezen a településen. Olár Miklós pedig azt mondja, hogy az Eger völgyében a francia ajkú vallonok élnek Kistája, Nagytája településeken. Ettől függetlenül ez egy magyar jellegű régió volt akkor is, úgy, ahogy manapság is nyelvileg egy homogénnak nevezhető, többnyire magát magyarnak valló népesség lakta ezt a területet. Ezt követően következik az a két katasztrofális évszázad, amely hazánk teljes területén, a Kárpát-medencében is, és itt a jelenlegi észak-magyarországi régióban alapvetően átformálta népesség etnikai arculatát. Ez volt az a terület, ahol főleg Eger eleste után a Bükk területén, körülbelül ebben a vonalban szilárdul meg az muzulmán és keresztény világbirodalom, a Habsburg császárság és a Oszmán birodalom közötti frontvonal, folytonosan hullámzó frontvonal, mindkét oldalán élő népességet rendkívüli mértékben pusztítva. Láthatjuk a két térkép összehasonlításában, ez alkalommal a Rákóczi szabadsághoz utáni első konskripció összeűrés idején elképesztő méretű pusztítás volt. A települések harmada elpusztult, láthatjuk a fehér foltok óriási kiterjedésével, hogy különösen a fő forgalmi utak környékén, ahol békében a kereskedők vonultak karavánjaikkal, háborúk idején pedig a hadak Habsburg zászló alatt, erdélyi magyar zászlók alatt, vagy pedig török zászlók, oszmán zászlók alatt vonultak ellenséges területek felé, milyen pusztítást végeztek ezen a korábban homogén magyar jellegű területen. Mihelyt elült a csatazaj, kiűzték a törököket ebből a régióból, és bekövetkezett a béke, 1680-as évektől kezdve megindult a népességnek egy általános, egész Kárpát-medencére és vonatkozó észak-déli irányú migrációja. Mind a magyarok, mind pedig a tőlük északra lakó szlovák népesség egy általános észak-déli irányú vándorlásban kereste új lakóhelyét. Ezek egy része a földbirtokosok által kezdeményezett, szervezett telepítés volt, más része pedig önkéntes, gyakran jobbágyszökésekben megnyilvánuló migráció, ahol a túlnépesedett, a Bükk, Mátra, Cserhát által védett Palóc-medencékből, felföldi szlovák lakta medencékből, a felföld középső nyugati részeiről hatalmas tömegekben özönlött a nép. A kevésbé sűrűn lakott, vagy lakatlan alföldi, termékeny alföldi területek felé, tehát egyrészt a túlnépesedett régiók felől, a demográfiai vákum területek felé irányult ez a migráció, északról dél felé. Ahogy a térképen is láthatjuk, itt az Ipoly völgyében, Mikszát szülőföldjén, a Kürtös-patak völgyében, Szklabonya tájékán átszakadt a magyar-szlovák nyelvhatár, és egy hatalmas szlovák széles etnikai folyam áramlott a Galga völgyén át, a Gödöllői dombokon át le az Alföldre, az elnéptelenedett főváros környéki területekre. Ezen a térképen a sötétkék szín mutatja északi szomszédainkat. Ezen a területen, amelyet Mikszát Kálmán bájosan még úgy nevezett, hogy ez a föld, a jó palócok és a Tóth atyafiak földje, ahol mind a két népesség kereste új lakóhelyét, újabb boldogulását a termékeny alföld területeken. Láthatjuk, hogy itt Nyugat-Nógrád területén a hatalmas kék színeknek köszönhetően a mai Pest-Nógrádi határvidéken többé-kevésbé összefüggő jelentős szlovák lakta területek alakultak ki. Ugyanakkor a Borsod-Abói-Zemplén megye mai területén, az északkeleti területeken még csak szorványosan találunk olyanokat, akik a Rákóczi szabadságharc utáni időszakban a nem magyar népességet képviselték. Érdekességként megemlíteni, hogy már Rákóczi Ferenc a szabadságharc előtt, akik ugye felső vadászinak nevezték magukat a Rákóczi család birtokára, már gondot fordít arra, hogy az elpusztult cserehati, abaói tájakra, birtokaira, a vadászpatak környékére hűséges népe, a Gens Fidelis szíma tagjait, Sáros és Zemplén határvidéki birtokairól, a görög katolikus ruszinokat letelepítse. Ezen a térképen egy bordó szín mutatja az első ruszin települést. Itt a Csereház szívében, a hajdani Rákóczi birtokon, tehát már 1700-as évek legelején megindult a görög katolikus ruszin lakosság betelepítése. A Rákóczi szabadságharcot követő időszakban, az első magyarországi népszállásig, második József császár időszakáig, 1700-as években a rendkívüli volumenű migrációk, nagy belső népességmozgás idején, alapvetően persze szervezett telepítések formájában, ez a mai is és a középkor végén is homogénnak nevezhető észak-magyarországi régió meglehetősen tarkává vált. Talán kevéssé tudjuk még az itt lakók is, hogy valaha 200 évvel ezelőtt ilyen tarka volt ez a vidék, mind a zempléni, abaói, tornai, gömöri, borsodi, hevesi, nógrádi tájak egyaránt. Láthatjuk, hogy a többségi piros színnel ábrázolt magyar lakta tájakat milyen mértékben színezték katolikus, evangélikus, szlovák, illetve görög-katolikus, ruszi nyelvszigetek, valamint római katolikus német nyelvszigetek ebben az időszakban. A Rákóczi szabadságharcot követően nemhogy lefékeződött volna a ruszin görög katolikus lakosság betelepítése erre a régióra, hanem az új birtokosok is folytatták egyrészt a ruszin lakosság betelepítését ide északkeletre, illetve azok a ruszin katonák, akik kurucként, a hadjáratok részvevőiként megismerték ezeket az elpusztult, rendkívül termékeny tájakat, hozták családtagjaikat az 1710-es, 20-as, 30-as években maguk után, és egyre nagyobb kiterjedésű lett, egyre nagyobb szorványokban borították be azokat a hernád, sajó közötti tájakat, melyeket Észak-Borsodnak, Abaújnak nevezünk. A bordószín nézzük e tekintetben, amikor a ruszinokról beszélünk, itt északkeleten, sőt a elpusztult Miskolc környéki falvak, települések is nagy tömegben fogadtak be, mint katolikus szlovákokat, mint pedig görög-katolikus ruszinokat, gondolok itt Görömbölyre, vagy akár Felső Zsoltszára, de akár Mucsonyra is, vagy távolabbi településekre. Ahol ma már az elmagyarosodás követően a helybeli lakosságnak a szlávos hangzású családneve, vagy a görög-katolikus felekezete vallása az, amelyik utal erre a hajdoni múltra, hogy elődeik körülbelül 200 évvel, vagy több mint 150 évvel ezelőtt érkeztek erre a tájra. A szlovák lakosság telepítése, illetve önkéntes települése is nagy mértékben folytatódott ebben az időszakban. Láthatjuk, hogy most már nem csak Négrád, Nógrád területén hömpölygött át a felföld középső és északnyugati vármegyeinek szlovák lakossága a túlnépesedett szlovák lakosságú medencékből, folyóvölgyekből, az ország közepe felé, a Nagyalföld irányába, hanem északkeleten különböző szorványaik is létrejöttek. Kiemelném ezen települések, telepítések közül azokat, amelyek a nagy faigény, mint energiaforrással kapcsolatban a lakatlan erdőségek, a hegyvidékek kellős közepén, a Tokaji hegységben, a Bükkben, a Mátra szívében jöttek létre. Ezek azok a üveghuta települések, vagy akár magyarosan üvegcsűr települések is, ahová megfelelő szakértelemmel rendelkező szlovák lakosságot telepítettek a földbirtokosok. Gondolok itt elsősorban a Grassalkovicsokra, vagy akár a Károlyiakra, a Füzéri uradalom területén, a Tokaji hegységben. Éppen ezért a Nagyfehérfolttal feltüntetett hegyvidéki területek szívében kellős közepén láthatunk ebben az időszakban számos huta települést. A telepítésben maga Rákóczi Ferenc járt élen, 1698-ban ő telepítette az első hutatelepülést a Regéci uradalmának a területén, azon faluban, amelyet ma már az összevonás után három hutaként ismerünk, így találunk meg a térképeken, tehát Regéci huta már 1698-ban betelepült szlovákokkal, és utána jött a többi bükki, mátrai hutatelepülés. akiket aztán, akik részben öblösüveggel kereskedtek, kielégítve a hegylábi, zempléni, tokaj hegyaljai, bükkaljai, mátraaljai borászatot, hiszen a borászat és a öblösüveg termelés gyártás összefüggött egymással, illetve a paraszti gazdaságot, akiknek viszont egyre inkább szüksége volt síküvegre, az ablaküveg kapcsán. Ők voltak a úgynevezett üvegestótok, akik a környező magyar lakta tájakon házaltak, görnyedtek olykor 40-50 kilós üveg súlya alatt, és árulták a hutáikban termelt üveget. Addig, amíg persze a gáz ki nem szorította a fát, mint energiaforrást, 1800-as években, és utána pedig már más megélhetés után néztek. Ezek a honfitársaink, Tokaj-hegység Mátra és a Bükk szívében, utána pedig már ügyes kezüknek köszönhetően, fémek munkálási technikáinak köszönhetően ők lettek azok, akik korábban üvegestótok voltak, és már a gyerekeik drótostótként lettek híresek. A bodrogközi, alföldi, hevesi, nógrádi és távoli alföldi tájakon. Természetesen ezen a térképen nem csak kékkel vagy bordóval ábrázolt szláv nyelvszigeteket láthatunk ebben az időszakban, hanem a Rákóczi birtokok, legalábbis a zempléni hegyaljai birtokok örököse, von Trautson herceg, később ő lesz Bécs érseke, megkezdi a telepítést ezeken a hajdani Rákóczi birtokokon, és római katolikus népesség, a zöld színnel ábrázolt népesség is felbukka majd ezen a területen. Rátkától kezdve egészen Károly falváig, József falváig, Hercegkútig német lakosságú települések is felbukkannak. Itt Zemplénben a későbbi magyar irodalmi nyelv szülőföldjén is. Következő időszakban mit láthatunk, hogyha folytatjuk az időutazást, és közben a billentyűt is mozgatom, hogy láthassuk a változásokat, az 1800-as évek. Ez az a időszak, amikor már kezdenek megszületni, vagy megszületnek a modern nemzetek, túl vagyunk a francia forradalmon, megszületik a magyar nacionalizmus, vele párhuzamosan rögtön követve a szlovák, román, szerb és egyéb nacionalizmusok, harc a nyelvért, a dominanciáért. Ez az a időszak, amikor a magyar többség itt Észak-Magyarországon is érvényesül a többség elve alapján, a kisebb vagy hasonló felekezetű vallású nyelvszigeteket egymás után olvasztja be. Így volt ez az itt élő etnikumok esetében is, mindegyik a magasabb státuszúnak gondolt, vagy vonzóbb imázsú nemzet felé asszimilálódott. A ruszinok a közös vallás esetén szívesen váltak szlovákká, a görög katolikusból római katolikus szlovákká. Így volt ez a mai Szlovákia területén is, tehát egész északkeleten a történelmi Magyarországon tömeges volt a ruszinok elszlovákosodása. Éppen ezért nem lepődhetünk meg a későbbiekben, hogy nagyon sok ruszin itteni falu lakossága később már szlováknak vallja magát. Gondolok itt főleg Komlóskára, akik az elmúlt évtizedekben fedezik fel, hogy mi tulajdonképpen mégiscsak ruszinok vagyunk, nem szlovákok. Kedvező forgalmi fekvésű, hamarabb polgárosodó területeken, nagyvárosi környezetben, főforgalmi utak környékén a szlovák falvak olvadnak be a magyarságba, és magyarosodnak el tömegesen. Ha mozgatom ismét a billentyűt, és ugrunk egy 100 évet, láthatjuk, hogy ezeken a területeken, a kedvező forgalmi fekvésű, földrajzi fekvésű területeken a kék foltok, kék nyelvszigetek tűnnek el, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a ruszin, bordó lakosságú szinkfoltok nagyon gyakran, főleg a Csereház területén, Abahújban átalakulnak kékké, és már inkább szlováknak vallják magukat ezek a ruszinok, még akkor is, hogyha ragaszkodnak a görög katolikus felekezetükhöz. Tehát egy jelentős, tömeges magyarosodás figyelhető meg ebben az évszázadban. Több mint 50 falu lesz hirtelen magyar többségű. A szlovák lakosság általában a periférikus, félreeső forgalmi fekvésű területeken őrzi meg eredeti etnikai, nyelvi hovatartozását. Mi az, ami még feltűnik ezen a térképen? A német lakosság esetében is megfigyelhető a magyarosodás, különösen olyan esetben, ahol rendkívül intenzívé válik ez a kapcsolat, például a Sárospatakkal egybeolvadó, abba eltűnő József falva az, amelyik először elveszti német jellegét és magyarra válik. Ugyanakkor meg kell jegyeznem a zöld szín a német lakosság esetében, hogy a magát német nyelvűnek, anyanyelvűnek való népesség ebben az időszakban különösen nagy mértékben gyarapodik, látunk majd később grafikonokat is, amelyek ezt bizonyítják, hiszen az Észak-Kelet-Magyarországról a II. József féle emancipációs vallási törvények óta tömegesen beözönlő galíciai izraelita vallású népesség jiddis nyelve miatt a német nyelvi kategóriába lett besorolva, és emiatt a német nyelvi kategóriában található tömeg, azoknak a száma, akiket német nyelvűként tartottak nyilván, a zsidó lakosság miatt rendkívüli mértékben megugrott. A következő évszázadban, amit észrevehetünk, a billentyű mozgatásával, megérkezvén a 20. századba, ez a régió rendkívüli mértékben elmagyarosodik, a nem magyar népesség, a legeldugottabb tájak, hegyvidéki tájak félreeső falvaiban, zsákfalvaiban tudja csak eredeti etnikai hovatartozását, vagy anyanyelvi hovatartozását megőrizni. Gondolok itt a Tokaji-hegység belsejére, a Cserehát belsejére, illetve Nógrád legeldugottabb területeire, ahol a különböző magyar népszállások idején a népesség többsége már nem szlováknak vallja magát, hanem többségében magyarnak. Haladjunk tovább a 20. században. A magyarosodás folyamata, különösen a trianon utáni időszakban, ahogy ez jellemző volt az egész trianoni maradék magyarországi területre, rendkívüli módon felpörgött, különösen egy ilyen régióban, ahol említettem, minden irányban a magyar többségű tájak határolják, akkor is és napjainkban is. Szinte reménytelennek látszott az eredeti etnikai öntudat megőrzése. 1941-re, ha jól megnézik a térképet, már semmilyen település nem volt, ahol magát a lakosság szlovák többségűnek vallotta volna. 1941-ben már csak két apró zöld foltot látunk Nógrád nyugati részén. Azt a két falut, amelyet a Váci püspök telepített svábokkal, frankokkal a 1700-as évek elején, ez a Szendehely, Berkenye, ott a kettes főút tájékán, ahol a főváros lakosai Vác után észak felé, Besztercebányai felé a kettes főúton igyekeznek. A következő időszak 1990, az az időszak, amikor a térképen már csak olyan települést látunk az önbevalláson alapuló népszállási adatok szerint, ahol mindenki, akár nemzetiség, akár anyanyelv kérdeznek, mindenki magyar többségűnek vallja magát az adott településen, nincsen nemzeti vagy etnikai kisebbségi többség sehol. Olyan kérdés alapján, amikor utoljára a Magyar Statisztikai Hivatal kötelezően rákérdez erre a kategóriára, és csak egy választ lehet adni. Tehát akik vegyes származásúak voltak, többes kötődésűek, felmenőik között nem csak magyarok voltak, azok számára volt mindig ez komoly dilemma, hogy mit választak, ha csak egyet lehet választani. Ezen változtatott a legutóbb előtti, a 2001-es népszállás, amikor már Magyarországon egyedülálló módon szomszédainkhoz képest lehet kettőt, hármat is válaszolni, tehát én lehetek magyar is, cigány is, meg német is, mondtam egy kombinációt. A mostani népszállás idején emlékszünk rá, hogy most már csak kettőt lehet, de az is rendkívül kedvező a nemzetiségek számára. Így, hogy már lehet többet is válaszolni, nem csak egyet, amely általában a politikailag uralkodó, domináns nemzetnek kedvez. Láthatjuk, hogy felbukkannak nem magyar színfoltok is ezen a észak-magyarországi térképen. Felbukkan ismét a Bükk szívében megbújó Répáshuta is, mint olyan település, ahol ha lehet a magyar mellett még mást is válaszolni, akkor a lakosság többsége még kötődését fejezi ki a nem magyar kisebbséghez. Ugyanez vonatkozik egyes nógrádi településekre is. Ugyanakkor a barna színnel ábrázolt magát cigány nemzetiségének való népesség is felbukkan a térképen, ott, ahol a helyi lakosság többségét képviseli, hangsúlyozottan a önbevallás, az önminősítés alapján, a hivatalos népszállás eredményei szerint. A következő lépés, a következő térkép azt mutatja, a következő ábra, hogy ez a 6-700 település itt az észak-magyarországi régióban miként változtatta arculatát, ha a száraz számokat nézzük, a nem magyar többségű települések számát. Ez egy áttekintés arról, amit térképeken láthattunk. Láthatjuk, hogy a szinte teljes egészében középkor végi magyar lakta régió hogyan népesedik, vagy néptelenik el. Több mint 200 település lesz lakatlan a Rákóczi szabadságharc után. Megindul a szlovák ruszén lakosság beáramlása, csúcspont idején majdnem 30 ruszin többségű falu volt található ebben a régióban, vagy közel 70 szlovák többségű. Utána ezek elmagyarosodással szinte teljes egészében lezárul a 20. század derekára. A legutóbbi olyan népszállás adatai szerint, melynek a eredményeit ismerjük, mostanilag még ezt nem ismerhetjük, legfeljebb 1-2 év múlva, már 8 cigány többségű, 1 német többségű és 2 szlovák többségű település ismerhető fel ezen az etnikai térképen. Itt vannak azok a grafikonok, amelyeket ígértem, kétféle megközelítésben a magyar korábban királyi statisztika, magyar központi statisztikai hivatal jelenlegi elnevezés alapján, amikor anyanyelvet kérdez, itt egészen nagy visszatekintést tehetünk, és amikor nemzetiséget kérdez, Teleki Pál miniszterelnök javaslatára 1945-től kezdve folyamatosan láthatjuk, hogy milyen nagymértékű volt a 20. század elejére a lakosság elmagyarosodása, illetve magát magyarnak vallása, és ugyanez igaz a nemzetiségi bevallásra is, ha eltekintünk a nem nemzeti, hanem etnikai kisebbségtől, a magát cigánynak valló népességtől, akik esetében a 2001-es népszállás idején már közel 70 ezeren választották azt a lehetőséget, hogy igen, én cigány vagy roma nemzetiségű vagyok. A nem magyar nemzeti kisebbségek esetében pedig láthatjuk, hogy a elmagyarosodás már a végéhez közelít. A szlovák és a német kisebbség esetében meg kell említeni egy történelmi momentumot, az 1945-ös esztendő után bekövetkező éveket, akkor, amikor a szlovák lakosság esetében megkezdődött a Csehszlovákia által létrehozott Csehszlovák Áttelepítési Bizottság akciója, akik 3 éven keresztül győzködték a szlovák származásúnak gondolt magyar állampolgárokat, itt Észak-Magyarországon is, hajdani Huta településekben vagy Nógrádban, hogy mennyire érdemes, mennyire célszerű áttelepülni a legyőzött gazdaságilag összeomlott Magyarországról a győztes gazdag Csehszlovákia területére. 1946-ban, 47-ben, 48-ban 15 ezeren jelentkeztek végül is ebből a régióból, hogy áttelepülnének. Egyrészt a korabeli szlovák értelmiség, a legfejlettebb etnikai nemzeti tudattal rendelkező réteg, illetve azok, akik engedtek a csábításnak, hogy a elűzött felvidéki magyarok ingatlanai megkaphatják, és éppen ezért a idehazahagyott kis viskóikat nagyobb portákra, nagyobb lakásokra, ingatlanokra cserélhetik. A Bodrog közben, Délgömörben, ahonnél elűzték a felvidéki magyarok legtehetősebb rétegeit, illetve a felvidéki magyar intelligenciát. Végül is csak a fele, 7,5 ezer ember települt ki, és azoknak is 3 helyede, aki tudott egyáltalán valamilyen szinten beszélni szlovákul. Így előfordult ott az is, hogy szlovákul beszélni tudó magyarokat deportáltak Magyarországra, és innét Magyarországról szlovákul megszólalni sem tudó, de szlováknak gondolt lakosok költöztek át Csehszlovákiába, ami aztán helyenként, időnként problémát is jelentett. Haladjunk tovább a térképek sorában, ez már részletes, a települések nagyságát is bemutató térkép, 41-ből és 2001-ből. Itt a szocialista urbanizáció, faluváros migráció eredményeit láthatjuk, a nagy ipari központok népességét megduplázó, illetve jelentős mértékben megnövelő belső migráció eredményeit, illetve az 1950-es évekig még életképes, erős, közép- és kisfalvak elsorvadását ebben a régióban. Bizonyos területeken, például a 1700-as években etnikailag, nyelvileg vegyessé váló, tehát magyar-szlovák lakosságú váló Nógrád egyes részein, láthatjuk, hogy a világháború előtt még voltak olyan települések, ahol számottevő szlovák lakosság élt, és láthatjuk, hogy a faluváros migráció, a belső vándorlások milyen módon sorvasztották el ezeket a periférikus földrajzi fekvésű településeket, és milyen jelentőségű volt ezen a területen a cigány lakosság előretörése, ezen belső szelektív migráció eredményeként. Nagyítsunk rá például Borsod északi részére, az Torna, Abaúi, általában a Hernád és a Sajó közötti terület településeire. Nézzük meg, mit eredményezett ez a belső vándorlást. 1941-es állapotot láthatjuk, még nem is annyira kicsiny, életképtelen falvak tömegét, melyek nyelvileg teljesen homogénnek számítottak. Miskolctól északra. És 2001-ben elképesztő mértékű az a sorvadás, majdhogy nem teljes elnéptelenedés, ami ebben a régióban megfigyelhető, és a barna színnel ábrázolt magát így cigánynak valló népesség tetemes előretörése ebben a régióban. Tehát egyrészt a 20. században a nemzeti kisebbségekre vonatkozólag beszélhetünk a elmagyarosodás, a nyelvi egyneműsödés befejezéséről és a II. Világháború végétől, a cigánylakosság életkörülményeiben bekövetkezett forradalmi változások miatt, a kirobbanó mértékű természetes szaporodás miatt egy jelentős elcigányosodási folyamatról ebben a régióban, amely persze a kedves hallgatóság körében közismert. Így elérkeztünk az előadás utolsó szakaszához, amikor a magát cigánynak valló, vagy cigánynak gondolt, vélt, cigánynak minősített honfitársaink térbeli eloszlásáról kellene még néhány percet áldoznunk. Nézzük meg, hogy mióta lehet követni a cigánylakosság, illetve annak gondolt népesség térbeli eloszlásának a változását. Volt egy időpont, amikor a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, a belügyminisztérium, a korabeli KUK magyar belügyminisztérium utasítására elrendelt egy összeírást, függetlenül attól, hogy ki mit vallott a legutóbbi népszámlálás idején, ez esetben 1893-ban, elrendelték 1893-ban, 3 évvel később a népszámlálás után, hogy tessék összeírni az összes cigány lakost a Magyar Királyság területén. Akkor ez egy országos térkép, amelyből kivágtuk a jelenlegi észak-magyarországi régióra vonatkozó területet. Nézzük meg, hogy több mint 100 évvel ezelőtt milyen mértékű volt egyes tájak, mai észak-magyarországi tájak esetében a cigány lakosság jelenléte. Nagyon hasonló a jelenlegi állapothoz, tehát azok a területek, ahol a cigány foglalkozások, megélhetési források leginkább kapósak voltak, ahol legnagyobb volt a helyi lakosság toleranciája, az adott földbirtokos toleranciája, befogadó képessége, illetve ahol a helyi lakosság, helyi közösségek nem zártak annyira össze, ahol befogadták cigány honfitársainkat. Ezek a területek, láthatjuk a térképen, egyrészt az Ósz környéki, nyugat-borsodi, észak-borsodi területek, az abaui területek, a kelet-nógrádi, zagyvavölgyi, salgótarján környéki területek, a észak-hevesi területek, csak úgy, mint ahogy manapság is. Ha megnézzük a szomszédságba, a magyar lakta Dél-Gömör, Rimaszécs, Rimaszombat környéki tájak, úgy, ahogy manapság is az ország egyik leginkább elcigányosodott régióinak számítottak. Később is volt erre példa, hogy a magyar államapparátus kíváncsi volt, nem a magát cigánynak való, hanem általában a külvilág, az államigazgatás által cigánynak gondolt, annak tartott népesség eloszlására. 1941-ben fordult elő, az Országos Tiszti Orvosi Szolgálat volt, amelyik felmérte azon honfitársainkat települési részletességgel, hogy milyen tájakat, milyen településeket, milyen arányban laknak. Ez a területi kép kevéssé változott a 50 évvel korábbihoz képest, ugyanazok a tájak számítottak az általuk leginkább nagy mértékben lakottaknak, mint 1893-ban. Ha tovább megyünk az időben, és az elmúlt népszámlálások ismert adatait nézzük szintén úgy, mint az előbb járási szinten, és ki akarunk tekinteni a Kárpát-medencére, tehát hazánk teljes területére, akkor láthatjuk, hogy az önbevalláson alapuló népszámlálási adatok szerint hazánkban a Kárpát-medencében a cigányok által különösen nagy mértékben lakott északkeleti régiók, közép-erdélyi partiumi régiók és egy dunántúli délnyugat-dunántúli régió az, amelyik kibontakozik előttünk járási szinten. Itt a legmagasabb kategória, 10% fölötti kategória. Ekkor még 1990 környéki Kárpát-medencei népszámlálások alapján az Éllovasnak az Encsi járás, tehát az abaui térség, a Hernádvölgyi térség volt az, amelyik különösen nagy mértékben adott otthont magát románnak vagy cigánynak valló honfitársainknak. Haladjunk tovább a következő népszámlálás időpontjára, kicsit mozgatom a billentyűt, hogy jobban láthassuk a változásokat, hogy a rendszerváltozás utáni évtizedben milyen folyamatok voltak megfigyelhetők. A cigány lakosság kirobbanó mértékű térfoglalása, arányának a növekedése. Láthatjuk, hogy a Sajó és a Hernád közötti területen, aprófalvas területen, mely a szocialista urbanizáció idején szinte elnéptelenedett, etnikai arculatát szinte teljesen átalakította, ez egyaránt a 10% fölötti kategóriába került, folytatódott egyes északhevesi, kelet-nógrádi régiók elcigányosodása, csak úgy, mint ahogy Zempléné is. És ez a régió szervesen kapcsolódik azokhoz a magyar lakta, és nem csak magyar lakta tájakhoz, melyek a felvidék keleti részein, tehát Gömörben, Dél-Gömörben, Szepesben, Abaújban és Sárosban is, tehát a mai Szlovák Köztársaság keleti részén is megfigyelhetők, hogy aztán folytatódjanak Szatmáron keresztül, Szilágyi, Bihari és Közép-Erdély tájakon keresztül délkelet felé. Települési szintű információk sem kevésbé érdekesek, ha megnézzük lakóhelyünk a észak-magyarországi régió településeit és a hivatalos népszámlálási adatokat, láthatjuk, hogy ezek azok a tájak, amelyekről beszéltünk, ahol a cigány lakosság aránya, hangsúlyozom, még mindig az önbevallásról van szó, a hivatalos népszámlálási adatokról, nem pedig arról, hogy a államigazgatás, illetve a helyi lakosság kit gondol cigánynak, vagy kit minősít annak. A legjelentősebb mértékű területi koncentráció továbbra is Abaújban, alapvetően Nyugat-Borsodban, Ósz környékén, Salgó-Tarján környékén, a Zagyva völgyében figyelhető meg, és jön a változás, a billentyű mozgás mutatja a folyamat rendkívüli mértékű előrehaladását a fekete-barna kategóriába, tehát a 30% feletti kategóriában szereplő települések számának kirobbanó mértékű növekedését. Egy-két másodpercet javaslom szánjunk, ne csak a térképeknek, hanem a grafikonnak is. Ez az ábra azt mutatja különböző források alapján, tehát az állami összeírásaink, a 1893-as, 1941-es országos állami becslések, majd később a szocialista államigazgatásban, talán még emlékeznek rá az idősebbek, hogy a megyei tanácsok mellett működtek cigány koordinációs bizottságok, akik a helyi apparátusra támaszkodva különböző szempontok alapján, települések szintjén, községek, városok szintjén becsülték azon állampolgárok számát, akiket cigánynak gondoltak, annak minősítettek. Így ezeket a 1978-as, 84-es, 86-os adatokat, amikor készítettük a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Kutatóintézetében, a Magyar Népköztársaság utolsó nemzeti atlaszát, abban szerepelt egy települési bontású, úgymond cigány lakosságot ábrázoló térkép, akkor használtuk fel ezeket az adatokat, akkor összesítettük országos szinten későbbiekben, későbbi időpontokra pedig kiváló szociológus kollégáink, Kemény, Kertesi, Havas, Janki publikációból, országos felméréseikből ismerhettük meg a későbbi időszakra vonatkozólag a cigánynak gondolt lakosság számát ebben a régióban is, és egész Magyarországon is. Jelenleg láthatjuk, hogy napjainkban talán már közel 4 millió lakos az, akit a társadalom, a környezet cigánynak gondol, függetlenül attól, hogy őnek mi a véleménye. Mellette pedig láthatjuk azokat az adatokat, azokat a görbéket, amelyek már nem csak a becslésen alapulnak, hanem azon, hogy ki minek gondolja, minek vallja magát az egyes népszámlálási időpontokban. Láthatjuk, hogy egy növekvő trendről van szó. Az elmúlt időszakban a lakosság, a cigánynak gondolt vélt lakosság negyede, harmada vallotta magát cigánynak. Most várható, hogy a legutóbbi népszámlálásnál, amelyeket napjainkban zár le KSH, feltehető, hogy talán már 40%-a is a növekvő politikai öntudatosodásuknak köszönhetően magát románnak vagy cigánynak fogja vallani, azok közül, akiket a környezet cigánynak gondol, vagy cigánynak vél ebben a régióban is. A következő térkép kiemeli azt a területet, ahol a Kárpát-medencei cigány vagy roma térképen láthattuk, hogy a cigány lakosságú népesség legnagyobb arányban lakik, a Hernád, illetve a Sajó közötti terület. Ez a mai három statisztikai kistérség, a Göncéghelyű, Abaújhegyközi, Encsi és a Szikszói kistérség. A történelmi Abaúj a hajdani székhelyétől, Kassától megfosztott, majd Miskolchoz csatolt, Miskolc igazgatásához csatolt, a Borsod-Abaúj Zemplén megyébe bekebezett régió az, amelyik feltehetően a elkövetkezendő évtizedekben elsőként fog cigány többségű régió, mikrorégióvá, járási kiterjedésű területté válni az egész Kárpát-medencébe, de minimálisan Magyar Köztársaság területén. A Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Kutatóintézetében és a Miskolci Egyetem Földrajzi Intézetében végzett kutatásaink, felméréseink alapján láthatunk egy mozgóképes összeállítást erről a abaúji, Kassát vesztett régiónak a etnikai arculatát. ahol a becslések, tehát hangsúlyozom, nem az önbevallás alapján, miként változik a cigány lakosság aránya, ez a sötétebb szín, és a halványabb szín pedig a nem cigánynak tekinthető lakosság aránya. Egy kis időutazás, kezdjük 1984-nél. A billentyű mozgatásával láthatjuk az arányok változását. Legutoljára 2005-ben mértük fel ezeket a változásokat. Ami megfigyelhető, egyrészt hogy a cigány lakosság arányának a térhódítása, a periférikus fekvésű, leginkább előregedett, szélsőséges demográfiai összetételű. Egyrészt rendkívül idős, nem cigány lakosság, illetve rendkívül juvenilis, fiatal cigány lakosság által lakott településekről van szó. Ugyanakkor olyan zárványok is megfigyelhetők, ahol egyetlen cigány lakos sincs, a helyi közösség zártsága, ellenállása következtében, amelyek halvány szigetként értelmezhetők, egyrészt a mai szlovák-magyar határ közelében, illetve a terület szívében, a Cserehát kellős közepén. Ha összehasonlítjuk a 2001-es népszámos eredményével, az önbevallással ezt a becslést, láthatjuk a különbségeket. Körülbelül harmada, fele, helyenként persze változó módon vallja magát cigány nemzetiségűnek, roma nemzetiségűnek. Megfigyelhető a nem cigány lakosság húzódása a főközlekedési utak, a fő forgalmi folyosó elsősorban a Cserehát, a Kassa-Miskolci főút irányába, és a gettósodó települések összeolvadása is egyaránt. Haladunk tovább, és egy összefoglaló a hivatalos népszámlási adatokról, az itteni cigány lakosság demográfiai szerkezetéről, csak egy-két másodpercet szánjunk ennek. Az első sor Észak-Magyarország. A bevallás alapján közel 70 ezer ember gondolta úgy, hogy én roma vagy cigány nemzetiségű vagyok, és az itteni Észak-Magyarországi régió cigány lakossága az, ahol minden második cigány fiatalabb, mint 20 éves, tehát rendkívül juvenilis ez a népesség, és az átlagos gyermekszám is az összes magyarországi cigány közül a régiók szintjén itt a legkedvezőbb, majdnem négy gyermek az átlagos gyermekszám ebben a régióban. Ha ezt összevetjük a dél-dunántúli cigánysággal, ahol csak 2 jut átlagosan, ez óriási különbségként is felfogható. Az utolsó táblázat az már kiváló demográfusaink, elsősorban Hablicsek László, az idén elhunyt kedves kollégánk kutatási eredményét mutatja, aki az eddigi trendek alapján valószínűsítette az alullátható publikációjában, 2011-ben hogy fog kinézni, nem a cigánynak valló, magát cigánynak való, hanem a cigánynak becsülhető, minősíthető népesség összetétele, és hogy fog kinézni 2021-ben. Ez szerint azt látjuk, hogy a észak-magyarországi régióban jelenleg 15% lehet a cigányok aránya, míg országosan ez legfeljebb 6,6%-os, 2021-ben már majdnem minden ötödik ember cigány lesz ebben a régióban, és ami még sokat mondóbb, ha a korcsoportos megoszlást nézik, hogy a gyermekek a 14 évnél fiatalabbak körében 2021-ben több mint 40% lesz, tehát Nógrádtól egészen a Bodrog köz legtávolabbi Csücskéig több mint 40% lesz a cigány lakosság aránya. Ilyen alapon kiszámíthatjuk, 2040 lesz az a esztendő, tehát majdnem 30 év múlva, amikor az 50%-os határt át fogják lépni a gyermekek körében az észak-magyarországi régióban azok, akiket a környezet cigánynak gondol, vagy annak vél. Azért is hangsúlyozom ezt a különbségtételt, hiszen magyar az, aki magát annak vallja, cigány az, aki magát annak vallja, éppen ezért megengedhetetlen, kevéssé morális az a megkülönböztetés, hogy vannak cigányok és magyarok, hiszen tudnunk kell, láthattuk a statisztikákból is, hogy cigányság többsége napjainkban is és a múltban is túlnyomó részt magát magyarnak vallja, és túlnyomó többségük nem is tud más nyelven beszélni, csak magyarul, tehát a magyar nemzeti közösség részét képviseli. Összefoglaló néhány mondat, a tanulság az egészből, ez a vetített kép mutatja a nemzeti kisebbségekre vonatkozó megállapításokat. A nemzeti kisebbségek, tehát szlovákok, ruszinok, németek, anyanyelvi elmagyarosodása németek esetében úgy vehetjük, hogy szinte már teljes egészében lezárul, itt a nyelvet húznám alá, nyelvi elmagyarosodást, a szlovákok, ruszinok esetében pedig már a végéhez közelít. Ugyanakkor viszont nagyon fontos információ, népszámlálásaink most már rákérdeznek a nemzeti kulturális értékekhez, hagyományokhoz, való kötődésre is. Ilyen szempontból ez a kötődés nyelvtudás nélkül is várhatóan még fennmarad, de egyre kevesebben lesznek azok, akiknek nem magyar jellegű etnikai, kulturális kötődéseik lesznek majd. Az elmagyarosodás és a földrajzi fekvés rendkívül szorosan összefügg, ahogy ezt láthattuk. Az elmúlt térképeken is a centrum térségektől a periféria térségek felé haladt ez az elmagyarosodás, a nemzeti identitás csere váltás és az asszimilációs folyamatok. A hegyvidéki periféria területek legeldugottabb zugaiban megfigyelhető nem magyar eredetű népesség, szlovák-ruszin népesség fennmaradásának nagy kihívás jelent a turizmus. Egyrészt negatív hatása van az, hogy hatalmas tömegű magyar nyelvű turista tömeg az, akikkel nap mint nap kapcsolatban állnak, és ezáltal egyre inkább magyar nyelvűvé válnak, és vesztik el nyelvtudásukat. Másrészt pedig, hogyha ez a etnikai kínálat része lehet a turisztikai kínálatnak, a megélhetésnek, ez a másság, ez a sajátosság, és beépül a helyi turisztikai idegenforgalmi kínálatba, akkor ez az eredeti nem magyar etnikai kultúra megőrzéséhez is hozzájárulhat, ami pozitív szempontként értékelhető. Az utolsó dia pedig a cigány lakosságra vonatkozik. Ugye azok, akiket a környezet cigánynak gondol vagy minősít, azoknak a lélekszáma és a aránya, az teljesen nyilvánvaló, hogy rendkívül dinamikusan továbbra is növekedni fog, feltartózhatatlan módon. Különösen a gyermekkorúak esetében láthattuk ezt az előző táblázaton, ezt az alapvető megállapítást demográfusaink kutatásainak, becsléseinek is köszönhetően. Az elcigányosodás, mint folyamat, térbeli folyamat, eltérő, még itt a régión belül is. Vannak olyan területek, ahol legnagyobb mértékű, ahol különösen nagy mértékben fog felpörögni ez az elcigányosodási folyamat. A cigányok által hagyományosan már több mint egy 100 évvel ezelőtt is lakott területekről van szó, ahol a halmozott a hátrányos helyzetű területeken az elcigányosodás egyre több tucat, vagy akár több száz településen le fog zárulni. A Cserehátra gondolok, Abaúj hegyaljára, Takta közre, Heves-Borsodi dombságra, Hevesiség délnyugati részére, Kelet-Cserhátra, és lesznek olyan területek, a régió legsikeresebb területei, a főútvonalak, autópályák környéke, a 3-as autópálya térsége, a Bükkalja, Mátraalja térsége, a 2-es főút, a Budapest-Besztercebányai főút térsége, Nyugat-Nógrádban, ahol egyrészt a életkörülmények a legkedvezőbbek, az ingatlanpiaci viszonyok rendkívüli mértékben gátolhatják ezt az elcigányosodási folyamatot, az idegenforgalmi leginkább vonzó területek, amelyekről beszélünk, ahol ez a folyamat differenciáltan és sokkal kisebb mértékben fog lezajlani. És az, ami várható etnikai térfolyamat summa summarumként, a növekvő etnikai szegregáció, amely jelenleg mezó vagy kistérségek esetében figyelhető meg, ez az egész régióban is látványos lesz. Gettósodó, összeolvadó, szinte teljes egészében cigány települések olvadnak össze egyes tájakon is, gettósodó tájak alakulnak ki. Ezek is arra hívják fel a figyelmet, hogy olyan politikára lesz szükség, amelyel kapcsolatban már a megvalósulást bizonyos szempontból politikai szinten láthatjuk, amelyek az iskoláztatás, a munkához való jog, a foglalkoztatás terén, a létbiztonság terén alapvető lépéseket tesznek arra, hogy ez a szegregáció, ez elkülönítés, amely a cigány lakosságra vonatkozik, ez megszűnjön, amelyhez persze kölcsönös egyetértése, kölcsönös lépésekre is van szükség. Azok között, akiket cigánynak gondolnak, és azok között, akik a többséghez tartoznak, azok, akik pedig nem tartoznak ebbe a közegbe. Hát, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt az a térképes kirándulás a elmúlt fél évszázadra vonatkozólag, de azért hangsúlyozottan mégis a 20. századra vonatkozólag, hogy a geográfusok alapvetően hogyan látják ezeket az etnikai, nyelvi térfolyamatokat az észak-magyarországi régió területén. Őszintén bízom abban, hogy tudtam adni olyan tájékoztatást ezzel kapcsolatban, amely azoknak is talán új lehet, legalábbis a régmúltra vonatkozó információkat, akik a régió szülöttei itt élnek nap mint nap, és mikroszinten, kistérségi szinten sokkal mélyebb alapvető információkkal rendelkeznek a magyar-nem magyar együttélése, annak a múltbeli és jelenlegi dimenziója vonatkozólag. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és ez a gyönyörű szép tájkép az, amellyel elbúcsúznék ettől a pulpitustól. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ismételten.